Naprakész Farkas Istvánnal.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A második világháború óta az első szélsőjobboldali vezetésű kormány fog megalakulni Olaszországban. A legutóbbi 2018-as választáson az olasz testvérek, vagy olasz fivérek, kinek ahogy tetszik, párt 4,4%-ot szerzett. A pártot, amelyet a Benito Mussolini fasiszta diktátor iránt nosztalgiát érzők hozták létre, most 26%-ot szerzett. A jobboldali koalíció 44%-kal áll az élen, míg a baloldali szövetség 26% körül szerepel. A mai naprakészben arról beszélgetünk, hogy hogyan jutott a római külvárosból, a Garbatellából a miniszteri rezidenciába Giorgia Meloni, aki a talánok első női miniszterelnökeként igencsak vészterhes időkben kerülhet az ország legfontosabb tisztségébe. A mostani lesz az első szélsőjobboldali vezetésű kormány a második világháború óta, nem csak Olaszországban, hanem az egész Európai Unióban. Egy kormány, amely, mint elhangzott, fasiszta gyökereit sem tagadja. Vége a mókának Európa számára, hogy ígérte Giorgia Meloni? És kell-e Brüsszelnek a római vita a budapesti és a varsói után? És mennyire kell fenyegetésként értelmezni Ursula von der Leyen szavait? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ. Pálfi Rita, az Euronews Lyoni központjának az újságírója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
Az olaszországi szélső jobboldali győzelem, az Giorgia Meloninak a sikere, vagy a szélső jobboldali eszméki, amelyek korábban más európai országban, Európai Uniós országban nem tudtak győzni?
Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ez Giorgia Meloninak az érdeme, vagy elsősorban Giorgia Meloninak az érdeme, és kicsit furcsa módon, vagy talán nem is annyira furcsa módon, mert ez egy dinamika is, a baloldalnak a kudarca is. Tehát egyrészt ebben benne volt az, hogy a két nagy baloldali erő nem tudott összefogni, tehát a baloldali koalíció, aminek a legnagyobb ereje a Demokrata Párt, illetve az Ötcsillag Mozgalom. Másrészt a jobboldalnak sikerült erősödnie. Hogyha megnézzük a 2018-as eredményeket, ahhoz képest nem annyira jelentősen nőtt a támogatottsága ennek a jobboldali koalíciónak, de ahhoz pont eléggé, hogy meggyőző legyen a győzelmük, illetve egy megosztott baloldallal szemben meg pláne. Illetve ezen a jobboldali koalíción belül, ami nagyon fontos volt, hogy Giorgia Meloninak sikerült ezt az ellenzéki képet megtartani a pártjáról és saját magáról. Ugye a két másik nagy koalíciós partnere, a Matteo Salvini féle Liga, illetve a Silvio Berlusconinak a Forza Italiája, mind a ketten az elmúlt években benne voltak valamelyik kormányban, koalíciós partnerek voltak. Tulajdonképpen, hogyha velük vagy bármelyik kormánnyal nem volt elégedett az ország, vagy a választópolgár, akkor ők úgy gondolták, hogy számukra Meloni, illetve az ő pártja lehet egy jó választást. Szerintem Meloninak ez egy nagyon-nagyon okos húzása volt, hogy nem szállt bele ezekbe a koalícióba, és nem állt bele a kormányba.
Ki Giorgia Meloni? Mert most már azt tudjuk róla, hogy meg mindenki tudja róla, hogy 20 éve már benne van a politikában, egészen alulról kezdte, de hogy szerintem a hallgatók számára nem annyira ismerős, mint például a már említett Silvio Berlusconi. Azt tudjuk Giorgia Meloniról, hogy nem egy kékharisnyás politikus, nem beleszületett a politikába, egy külvárosi, Róma külvárosában felnőtt lány. Beszéljünk picit arról, hogy hogyan jutott el ez a Garbatellai lány a miniszterelnöki rezidenciába, hisz nagy valószínűséggel el fog jutni, és ő lesz Olaszország első női miniszterelnöke.
Igen, Giorgia Meloni egy nagyon érdekes figura, és szerintem elsősorban az, hogy neki nagyon nehéz gyerekkora volt, 11 éves volt, amikor az édesapja elhagyta a családot, elment, elköltözött a Kanári-szigetekre. Kicsikét duci volt, ezért csúfolták a társait, tehát hogy nagyon sok olyan dologgal kellett megküzdenie már fiatalon, ami szerintem megerősítette az ő jellemét, a karakterét, és nagyon ellenállóvá tette, és szerintem biztos az is benne volt a sok nehézség a fiatal korában, hogy már 15 évesen elkezdett politizálni, és hogy nagyon céltudatosan politizált, nagyon korán, ugye 2008-ban például Olaszország legfiatal minisztere volt, és biztos, hogy az is nagyon sokat számított, hogy Silvio Berlusconi egyfajta mentorként jelent meg az életében, és nagyon sokat segített neki. Amikor elkezdett politizálni, onnantól fogva azért látszódott ez a szélső jobboldali eszmékhez való viszonyulás, ugye most egy, nem is tudom, lassan 20 éves, vagy talán már több mint 20 éves nyilatkozata volt, ami előkerült ugye a választásokba, hogy Mussolini dicséri, azt lehet látni, hogy a posztfasiszta még ideológia mentén indult el az ő karrierje, de szerintem pont ennek a hátrahagyása és ennek a egyelőre még ugye senki nem tudja megmondani, hogy ez most így hosszú távon is így lesz, vagy ez csak az utóbbi évek folyamata, tehát ez tényleg megmarad, de hogy egyre kevésbé szélső jobboldali politikusként kezd már megjelenni, és inkább csak ez a nagyon konzervatív keresztény értékek, a család fontosságát hangsúlyozza, ugye Olaszország fontosságát, ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy fordítunk olasz testvéreknek is, illetve mi következetesen az Euronews oldalán az Olaszország fivéreit szoktuk használni. A pártnál a Fratelli d'Italia, ez az elsősorban a himnusznak. Tehát, hogy ez is így mutatja ezt a nemzeti vonalat. Ilyen szempontból ugyanazt képviseli kicsit, amit Salvini próbált meghonosítani, ezt a Trump-féle Olaszország az első gondolatot. Tehát, hogy a politikának ez legyen a fő kiinduló pontja. Azon túl, hogy az Isten, tehát a kereszténység és a család is a haza.
Európa számára mit jelent a szélsőjobboldali győzelem? Talán mondhatjuk azt, hogy elsöprő szélsőjobboldali győzelem Olaszországban, vagy ahogy ön mondta, a baloldali kudarc Olaszországban. Ez egy újabb jele lehet a keményvonalas jobboldali konzervativizmus terjedésének?
Szerintem most ugye a svédországi választásokra is ránézve, én azt gondolom, hogy egy picit a politikában azt mutatják az eredmények, hogy azokra a pártokra szavaznak szívesebben az emberek, akik még nem voltak hatalmon, vagy ugye, mint például most ugye Meloninál is említettünk, például az Svédországban a svéd demokraták is, egy újat szeretnének látni, egy kicsikét, mint hogy így belefáradtak volna azoknak a pártoknak a váltó uralmába, ugye itt a legtöbb európai országban azért egy jobb oldal, baloldali váltakozás volt, és hogy ugye Olaszországban már 2018-ban is látszott ez a folyamat, amikor az Ötcsillag mozgalmat választották be a kormányba, az Ötcsillag mozgalomnak a tündöklésnek az idején. Úgyhogy én nem feltétlenül osztanám ezt fel most jobb oldali vagy nem jobb oldalira is, viszont az mindenféleképpen párhuzamba állítható két ország, Svédország és Olaszország esetében, hogy mindkét választási kampányban nagyon hangsúlyos szerepe volt a bevándorlásnak, mint kérdéskörnek, és hogy jelente a bevándorlás kockázatot, vagy hogy milyen kapcsolatban van a bevándorlásnak a bűnözéssel és ilyen kérdések, amikben én úgy gondolom, hogy egy bátrabb kérdésfelvetést alkalmazott a jobb oldali párt, míg a bal oldal túlságosan óvatosan közelítette meg a kérdést.
Azt mondta ön, hogy a választók azoknak a pártoknak szavaztak, most az látszik, hogy azoknak szavaznak bizalmat, akik még nem bizonyítottak, akik még nem feltétlenül voltak hatalmon. Mennyire kiismerhető az olasz testvérek, vagy az olasz fivérek, akkor nevezzük így, politikája? lehet látni azt, hogy mire számíthatunk az elkövetkezendő időszakban? Nyilván a pártnak a programja a kampányban az valamennyire meghatározza az irányt. Itt Giorgia Meloni a család fontosságát hangsúlyozza, viszont eszembe jut az, hogy úgy hangsúlyozza a hagyományos családnak a fontosságát, hogy ő maga van egy gyereke, viszont nincs összeházasodva azzal a férfivel, akivel közösen nevelik a gyereküket.
Igen, Meloni egy kicsikét ilyen érdekesen ellentmondásos személyiség, mert hogyha már a családról beszélünk Olaszországban, az egyik legsúlyosabb probléma, és ez nem egy új keleti probléma Olaszországban, ez már több évtizedek óta így van, hogy egyre kisebb a termékenységi ráta, tehát az egyik legalacsonyabb termékenységi ráta van Olaszországban, és ezzel már több kormány igyekezett foglalkozni, ezen javítani. Az egyik fő probléma az az, hogy nagyon későn szülnek az olasz nők. És ugye Meloni maga is 2016-ban született a lányi, tehát 38-39 éves volt. De én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy mondjuk valaki jó családpolitikát folytasson, nem kell feltétlenül mondjuk olyan családdal rendelkeznie, mint amilyen mondjuk az a család, amit támogatna a kormány. Másrészt meg elképzelhető, hogy a családot úgy is felfoghatjuk, mint támogatandó egységet, nem feltétlenül csak a házasság. Lehet, hogy ebbe az irányba fog Meloni is elmozdulni. Az nagyon érdekes, hogy ugye ő az első női miniszterelnöke Olaszországnak, pedig hát volt 67 kormány előtte így az elmúlt ez a időszakban, igen, második világháború volt.
Hát 76 évben 67 kormány, nekem ez tetszett, igen, még 70. Ebben a történetben. 76 évben 67 kormánya volt Olaszországnak, és nem volt még női miniszterelnök.
Igen, és ha belegondol, ez azért nagyon durva, és azért sokat elárul az olasz társadalomról, amit valahogy meg kell változtatni a Meloninak, hogy ha meg szeretné változtatni, ha úgy gondolja, hogy most ezzel megtört egy tabut, ezzel az üvegplafont áttörheti, ahogy nekünk az Euronews-nak egy e-mailben tett nyilatkozatában is írta, akkor segítenie kell a nőtársait is abban, hogy hasonlóan fontos szerepeket tölthessenek be, vagy politizálhassanak, vagy bármilyen más társadalmi szempontból fontos szerepet töltsenek be. És akkor ugye ezzel jön szembe az, hogy az egyik legnagyobb félelem vele szemben az, hogy hozzányúlnának az ő kormányzása alatt az abortuszhoz, illetve megnehezítenék még jobban az abortuszt az olasz nőknek. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes megvárni, hogy mit fog csinálni valójában Meloni, mert hogy most nagyon sok félelemmel teli hang van az olasz sajtóban, főleg ugye a virálóitól. Eleve ugye a kampányban is elhangzottak vele szemben olyan vádak, amikre nem tudjuk, hogy most akkor ebből mi igaz, vagy mi nem. Ezt is mondta egyébként az egyik olasz kollégám, hogy a baloldal kudarcának ez is az oka volt, hogy ahelyett, hogy azzal foglalkoztak volna, vagy azt hirdették volna, hogy ők mit fognak csinálni, azzal voltak elfoglalva, hogy mennyire veszélyes Meloni. És ez nem volt egy jó kampánystratégia.
A Meloni által hirdetett üvegplafon áttöréshez azt én még hozzátenném, hogy egyrészt, ahogy az Euronews-nak küldött nyilatkozatában kijelentette, áttörni az üvegplafont, ami sok nyugat-európai országban létezik, és ugye azt mondjuk, hogy ez az üvegplafon jelenség, ez akadályozza meg a nőket abban, hogy fontos közéleti szerepet töltsenek be. Tehát ő maga már áttörte ezt az üvegplafont, áttörte már több mint két évtizede. Ugyanakkor ezt a kijelentést, ezt szembeállíthatjuk az olasz fivérek vagy olasz testvérek pártnak az Isten, haza és család vízióval, és az elemzőknek egy része az azt mondja, hogy sok tekintetben a patriarchális társadalommal cseng ez egybe, és ez ugyanakkor visszalépést jelenthet a nők jogaiban is.
Igen, ezért hoztam fel ezt a termékenységi ráta kérdést is egy picit, mert hogy Hogyha megnézzük Európában, nagyon érdekes, hogy pont Franciaország az egyik olyan ország, ahol a legmagasabb ez a ráta, és azt hiszem Svédország volt hosszú éveken át még, és sok elemző azt mondja, hogy pont ennek az üvegplafonnak az áttörés, illetve az, hogy társadalmi szerepet vállalhatnak, rendes karrierje lehet a nőknek, mert hogy úgy van olyan a társadalmi berendezkedés, hogy mondjuk valaki attól, hogy egy-két-három gyerekes anya, attól még nem esik ki a munkaerőpiacról annyira hosszú ideig, meg hogyha esetleg mondjuk bármi miatt a gyereknevelés nem vesz, ez most nagyon csúnyán fog hangzani, nem vesz el tőle annyi idő, de inkább arról van szó, hogy annyi segítséget kap, főleg mondjuk így a állami szinten szervezetektől, most csak ilyen alapvető dolgokra gondolunk, mint hogy bölcsöde, Franciaországban például nem csak bölcsödei rendszer van, hanem van egy teljes kiépített ilyen úgynevezett adósrendszer is, tehát hogyha valakinek a gyereke nem fér be egy ilyen bölcsödébe, akkor van más lehetőség, ezek a nők ilyen 4-5 gyereket gyerekre tudnak vigyázni. Ez is egy rendes felügyelt rendszer, tehát hogy biztonságban vannak a gyerekek, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy maga Meloni egyébként a saját bőrén is megtapasztalta azt, hogy milyen az, amikor negatív megkülönböztetés éri azért, mert terhes, mert nő. Mert 2016-ban, amikor indult a római főpolgármesteri címér, akkor ő terhes volt, és Berlusconi közölte vele, hogy lépjen vissza, és inkább foglalkozzon a gyerekével. Tehát ő ezt személyesen is látja, hogy látta, átérezte, hogy milyen ez, amikor kvázi a karrier és az anyaság között akarják, hogy választjon. És ő visszautasította ezt, hogy választania kelljen. Elindult a főpolgármesteri címér, és ugye, szeptemben ezte meg is szült a kislányát. Tehát én azt gondolom, hogy ha ő határozottan ebbe az irányba szeretne elmozdulni, hogy a nőknek legyen lehetőségük társadalmi szempontból fontos szerepet betölteni, akkor inkább abba az irányba kellene vinnie Olaszországot, azok felé, az európai országok felé, ahol sikeresnek látszott, hogy támogatják a karrierüket és a családot is, mindig szerető nőket. És egyébként viszont még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, hogy Olaszországban az egyik legnagyobb probléma az, hogy a fiatal pároknak nincs megfelelő anyagi keretük arra, hogy nincsenek olyan gazdasági helyzetben, hogy elköltözzenek otthonról. Tehát ez most a jelenlegi térre várva, illetve a jelenlegi inflációs helyzetben szerintem még nagyobb probléma lesz, nem csak Olaszországban, máshol is, hogy egyszerűen a szülői házban ragadnak a gyerekek, a fiatalok.
Pálfi Rita, az Euronews Lyoni központjának az újságírója, a napra kész vendégem. Az olaszországi választásokról beszélgetünk, arról, hogy mi vár Olaszországra, illetve mi vár Európára a szélsőjobboldali vezetésű kormány beiktatása után, mi vár Európára és Olaszországra az elsőprő szélsőjobboldali győzelem, vagy ha úgy tetszik, baloldali veresség után. Említette ön itt korábban Silvio Berlusconit, aki azt javasolta Giorgia Meloninak, hogy lépjen vissza a főpolgármester jelöltségtől. Most koalíciós partnerek lesznek Berlusconi és Matteo Salvini pártjával. Előre látható az, hogy milyen lehet ez a koalíció? Megpróbálhatják irányítani Melonit a két sokat látott veterán politikus? Vagy háttérbe fognak tudni vonulni, és Meloni tudja valóban irányítani a kormányt?
Én ezt ketté bontanám, ezt a kérdést. Egyrészt Salvinire, mert hogy ő is egy nagyon érdekes figurája az olasz politikának, és nem beszélünk annyit erről, mert hogy hiszen megnyerték a választásokat a koalícióban, de Salvini és a pártja a Liga tulajdonképpen az egyik legnagyobb vesztes 2018-hoz képest. Tehát majd körülbelül a felét elvesztette a szavazói bázisának, és ennek az egyik legfőbb oka, illetve az elemzők úgy látják, hogy én is ebben hiszek, Ezen két oka van, az egyik, hogy egyszer, amikor kilépett a koalícióból 2019-ben, ahol ugye egyértelműen látszott, hogy azért lép ki az ő csillagmozgalommal alkotott koalícióból, mert előrehozott választásokat szeretne előidézni, vagy kiváltani. Ez a taktikázása nem jött be, és utána belépett a koalícióba, ugye támogatta ezt a szakértői kormányt, ami viszont meg annyira nem látták az olaszok, hogy akkor ennek e mögötti mégis mi lehet más, mint hogy hatalmat szeretne. Tehát én úgy gondolom, hogy Salvini az elég erősen a keserű vesztes lesz majd ebben a hármasban. Berlusconinak is elég sok, tehát a Berlusconi pártjának a támogatottsága is csökken, de Berlusconi nagyon fontos figurája lesz ennek a koalíciónak. Egyrészt valamilyen szinten, hogyha belegondolunk, egyébként 85 éves politikusról van szó, aki tényleg egy ilyen veterán az olasz politikában, és akihez, akinek a nevéhez egyébként több rekord is kötődik. Ő volt az, akinek sikerült a leghosszabb ideig kormányfőnek lenni, ez a leghosszabb ideig egy kormánynak az élet, mint két olyan kormány is volt, ami túlélte az 1000 napot, és összesen több mint 3300 napon át volt ő kormányfő. Ami ugye korábban beszéltük, hogy Olaszországon mennyire könnyen mennek és jönnek a kormányok, tehát ez tényleg egy óriási teljesítmény, és ezt meg kell adni Berlusconinak, mert meg is adják azok is, akik nem szeretik, hogy nagyon ügyesen, nagyon jól politizálni, jól lavírozik ebben a rendszerben. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ezért rá nagyon nagy mértékben támaszkodhat majd Meloni. Én nem hiszem, hogy Berlusconinak ilyen nagyon-nagyon ambíciói lennének még. Tehát én inkább azt gondolom, hogy mentorként segíteni fogja Melonit ebben a helyzetben. Tehát én gondolom, hogy majd visszatérünk még így Európához, hogy Berlusconinak a pártja az európai pártcsaládok közül az Európai Néppárt tagja, ami ugye a legnagyobb és legbefolyásosabb pártcsalád Európában. Meloni az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjában, ami egy lényegesen kisebb pártcsalád, kisebb befolyással, egy kormánypárt van benne még, ez a lengyel kormánypárt, illetve a Salvini az Identitás és Demokráciában van, ami körül egy ilyen nagyon erős korlátot vontak az Európai Parlamentben, hogy ne nagyon jussanak fontos pozíciók, mint például a pártek képviselői az Európai Parlament bizottságában. Tehát a lényeg az, hogy elfogadottsága ebből a koalícióból, európai szintű elfogadottsága Berlusconinak van, ami szerintem nagyon fontos lesz hosszú távon mind Európának, mind Olaszországnak.
Igen, beszélni fogunk az Európai Uniós fogadtatásáról ennek a szélső jobboldali győzelemnek, de előtte még beszéljünk picit a baloldalról. Lehet látni azt, hogy mire számíthat Giorgia Meloni az ellenzékbe került pártoktól?
Legalább annyira, mint amennyire Melonitól tudhatjuk, hogy mit várhatunk. Az olasz kollégám azt mondta a választási éjszaka, hogy a demokrata párt nem fog belenyugodni abban, hogy kormányt alakítottak nélküle, vagy kormányt alakítsanak nélküle. Én nem tudom, hogy mennyire lesz az ő jóslata a valós, de ugye azt látjuk, hogy nagyon kevés, tulajdonképpen egyetlen kormánynak sikerült talán az 5 évet kihúznia, tehát ne legyen vagy egy újabb kormányalakítás, vagy akár előrehozott választás. Tehát el tudom képzelni, főleg a jelenlegi instabil helyzetben Európában, hogy nem nagyon látjuk, hogy mi lesz a tél végén, vagy mi vár minket a tél végén, mikor lesz vége a háborúnak. Tehát el tudom képzelni, hogy a demokrata párt rövid időn belül meg fogja próbálni valahogy visszaszerezni a hatalmat.
Megélhetési költségek válságáról, inflációról, kiúró energiaárakról beszélünk Olaszországban is, ugyanúgy, ahogy számos más európai országban. Ezt kell kezelni a szélsőjobb koalíciónak, ezeket a, ha úgy tetszik, belső problémákat. Giorgia Meloni felkészült erre, vagy megy a süllyesztőbe, a történelem süllyesztőjébe? Említettük, hogy 76 év alatt 67 kormány igazán nem rontana a statisztikán egyáltalán, ha nem érné meg ő sem az 1000 napot.
Hát igen, nem irigylem egyébként Meloni, ugye már említettük a két koalíciós partnerét is, hogy nagyon nehéz lesz, vagy két nagyon erős egyéniséggel szemben, vagy előtt lesz ő kormányfő, de a ráváró kihívások is eléggé durván hangzanak. Egyébként ez tisztában is van, tehát fogalmazott így, hogy nem mondhatom, hogy ilyen felelősséggel szembenézve nem remeg a kezem, de én úgy gondolom, hogy a Draghi féle kormány, tehát a júliusban lemondott szakértői kormány elindította egy jó úton Olaszországot. Ugye Draghit azért otthon is meg külföldön is ünnepelték, csak például az, hogy most milyen uniós forrásokat sikerült kitárgyalni Olaszország számára, hogy 200 milliárd eurós helyreállítási alap, tehát ennyi pénzt sikerült Olaszország számára kialkudni. Ami ugye például ebben az esetben kérdés, hogy ahhoz, hogy ezek a források valóban megérkezzenek, ahhoz vannak Draghi által beígért reformok, amiket véghez kell vinni. Vannak ugye Olaszországnak nem annyira durva az energiafüggése Oroszországtól, mint mondjuk egyes európai országoknak, többek között például Magyarországnak. Ráadásul sikerült ezen valamennyit javítani, 40%-ról 25%-ra sikerült csökkenteni, ezt is Draghi jelentette be még a nyáron. Ettől függetlenül azért az energiaválság az olaszokat, és ugye az olasz rászoruló réteget is erősen meg fogja viselni, tehát mindenféleképpen ezt is foglalkozni kell, és ugye például az olasz jobb oldalnak ez egy több választások óta való ígérete, hogy bevezetik mondjuk például az egy kulcsos adót. Tehát, hogy ez is egy kérdés, hogy akkor ezeket a dolgokhoz mikor múlnak, illetve ne felejtsük el Olaszország és az Európai Unió között az egyik állandó vita témát az államadóság kérdését, hogy ezt is kezelnie kell tudni a majd Meloninak, illetve a kormányának. Az is érdekes kérdés, hogy kit fog a gazdasági részre kinevezni, tehát hogy kihetjük majd ez a párt, aminek kulcs fontosságú szerepe lesz.
Említette ön Mario Draghit, aki Giorgia Meloni elődje volt, és az Európai Központi Banknak az elnöki tisztségét is ő töltötte be, és hát nagyon jó kapcsolatot ápolt Brüsszellel ezzel szemben. Giorgia Melonival szemben igencsak nagy az óvatosság Brüsszelben. Ursula von der Leyen bizottsági elnök hát burkoltan megfenyegette Rómát abban az esetben, ha az új kormány esetleg, az új kormány alatt esetleg gondok fognak támadni. Komolyan kell venni ezt a fenyegetést? Vagy kérdezem másképp, hiányzik Brüsszeltől egy római vita is a varsói, valamint a budapesti vita mellé?
Egyrészt Draghi után azért bármilyen miniszterelnöknek, olasz miniszterelnöknek szerintem nehéz dolga lenne. Mert Draghi nagyon értette a brüsszeliek nyelvét, nagyon jól megértették egymást, és innentől fogva még akár szerintem egy Berlusconinak is rosszabb kiinduló pozíciója lenne. Másrészt én itt tulajdonképpen egy ilyen kölcsönös függésben látom, vagy függés látok én Európa és Olaszország között. Von der Leyen nyilatkozatát is inkább egy ilyen óvatos, mindenfele tapogatózásnak értékelem, mert hogy ugye úgy kezdte ő azért, hogy mindenkivel, aki szeretne velünk együtt dolgozni, szívesen dolgozunk együtt. Én biztos vagyok benne, hogy viszont nem szeretne további vitákat így a tagállamokon belül, és ugye Brüsszelnek nem is annyira Magyarország miatt veszélyes, hanem szerintem a lengyel oldal miatt veszélyes ez a kérdés, mert ugye a Meloni és a lengyel kormányzó, hogy korábban nem ütöttem, mint a lengyel kormánypárt, egy európai pártcsaládhoz tartoznak. Az Morawiecki volt a lengyel kormányfő az egyik első, aki gratulált Meloninak, illetve az egyik első, aki megvédte Melonit, amikor von der Leyennek ez a burkolt fenyegetése hangzott. Úgyhogy inkább az a kérdés, hogy a Lengyelországot, akit valamennyire visszavitt az európai táborba az ukrajnai orosz háború, most mennyire viheti el azt, hogy most van egy ilyen partnere, mint amilyen Olaszország. És ez megint egy, mint amit mondjuk például a nők helyzetével kapcsolatban, hogy egy nyitott kérdés, hogy Meloni ebbe, hogy fog, merre fog elindulni. Van olyan szakértő például, aki attól tart, hogy több vétó lesz, tehát hogy Olaszország is vétózással fogja észrevetetni magát. Illetve ugye, amikor azt mondom, hogy például kölcsönös függés, ugye az is egy nagyon érdekes dolog, hogy Olaszország sokkal erősebben benne volt az Európai Uniós politika formálásában az elmúlt időszakban. Tehát a Draghinak sikerült hatnia is az európai politikára. Tehát tulajdonképpen neki úgy sikerült az olasz érdekeket képviselnie, hogy ez Brüsszelnek is megfeleljen, ami egyébként Olaszországnak is érdeke lett. Azt se tartom kizártnak, hogy Meloni megpróbálja ezt a vonalat továbbvinni, vagy csak legalábbis bizonyos kérdésekből, ugye Meloni és pártja az egyetemen kiállt Ukrajna mellett, és elítélte az orosz konfliktust, és ez mondjuk a koalíción belül egy eléggé megosztó kérdés, mert Salvini-nek hosszú éveken át több orosz barát megnyilvánulása volt, illetve a pártjának is, és Berlusconiról meg tudjuk, hogy nagyon régóta jóban van Putyinnal, és pont a választási kampányban is egy ilyen Putyint mentegető nyilatkozatot tett, ami nagyon rosszul is fogadtak Olaszországban.
Pál Firita, az Euronews Lyoni központjának újságírója, a Naprakész vendége, az olasz választások eredményéről beszélgetünk. Szó volt itt Lengyelországról, valamint Magyarországról. Vannak olyan uniós politikusok, akik amiatt is aggódnak, hogy a Brüsszellel folyamatosan konfrontálódó Orbán Viktor jelentős súlyt kaphat az EU-n belül, amennyiben Olaszország, vagy az új olasz kormány fontos pontokon támogatná a politikáját. Lát esélyt ön arra, hogy Orbán Viktor és Giorgia Meloni partnerséget kössön egymással, de azt is láttuk, hogy Orbán Viktor is gratulált Giorgia Meloninak, meg Varga Judit igazságügyi miniszter is, meg több más magyarországi politikus, de említette ön itt az Ukrajnával való álláspontot, vagy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspontot, és ezen a fronton azért nem ugyanazt képviseli Olaszország új leendő új miniszterelnöke, mint a magyar miniszterelnök?
Igen, szerintem ezért is nagyon érdekes kérdés az, hogy sok mindent meghatározott, hogy mi történik Ukrajnában, és hogy merre megy tovább a háború, mert szerintem ez egy nagyon, nagyon erős, és a tulajdonképpen egy bármilyen szövetség közé álló kérdés lehet, főleg ugye akkor, amikor Magyarországon azt látjuk, hogy az uniós szankciók ellen beszél több magyar kormánytag, miközben egyébként azt ne felejtsük el, hogy ezeket az uniós szankciókat egytől egyig megszavazta Magyarország, mert nincs olyan, hogy egy szankciót nem szavaz meg egy tagállam. Minden szankcióhoz az összes tagállamnak a támogatása szükséges, és éppen ezért viszont ugye azt is látjuk, hogy Lengyelország és Magyarország kapcsolata is egy kicsit hidegebb, üdösebb lett ezek miatt a kérdések miatt. Több szankciós szavazásnál volt már, hogy Magyarország vétóval fenyegetett, ugye volt a Kirill Pátriárka miatti vétó. Ezek mind súlyos konfliktusok lesznek Melónival és Morawieckivel is. Tehát ezen a fronton. Más kérdés, hogy mondjuk olyan ideológiai kérdések, mint amit ugye most így már beszéltem, mondjuk a kereszténység fontossága, a családtámogatás, ugye az egyik, még nem említettem, de komoly félelmek vannak Melonival kapcsolatban Olaszországban, hogy fog viszonyulni az LMBT közösséghez, illetve abban már biztosak, hogy további jogokra nem számíthatnak, de hogy ne vegyenek el tőlük jogokat, meg ugye sokszor ilyenkor így a közhangulat maga az, amitől félnek mondjuk az emberek, hogy azon fog gondolni. Ebben viszont partnerre talál Orbán és Meloni egymásban, de szerintem Ezek a kérdések, ezek egy kicsit marginálisak lesznek az elkövetkezendő hónapokban, talán években Európában, sokkal inkább az a fajta európai szolidaritás és összefogás lesz az előtérben, ami mondjuk az ukránok melletti kiálláshoz volt szükséges, és ebben viszont nem partnerek egyértelműen.
Beszéltünk arról, hogy milyen lehet a viszonya az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak, milyen lehet a viszonya Olaszországgal, az új olasz kormánnyal, mondta ön, hogy meglátása szerint Ursula von der Leyenéknek nem hiányzik egy újabb vita valamelyik tagországgal, nem hiányzik Brüsszelnek a római vita, ha úgy tetszik. Sejthető az, hogy milyen lesz a viszonyulása Giorgia Meloninak Brüsszelhez? Ne feledjük, hogy volt egy kampánygyűlés, amelyen úgy fogalmazott, idézem, ha nyerek, Európa számára vége a mókának, eddig az idézett Giorgia Melonitól. Ez fenyegetésnek kell tekinteni, vagy azt kell nézni, hogy ez egy kampánygyűlésen hangzott el ez a kijelentés, és akkor ezt így is kell értelmezni. Egyértelműbb, hogy ilyenkor súlyosabb dolgokat mond az ember.
Igen, mindenféleképpen bele kell tenni ebbe a kontextusba, de az biztos, hogy kölcsönös gyanakvással viszonyulnak egymáshoz, tehát az a fajta nem túl kedves tapogatózása, amit von der Leyen-től hallhattunk, az ez annak a párja, amit Meloni mondott ezen a kampányrendezvényen. Én csak el tudom képzelni, hogy működhetnek ezek az európai tanácsbeli megbeszélések, amikor a 27 tagállam így együtt leül egymással, és még mielőtt bemennének mondjuk a tanácsterembe, mindenki elmondja a maga álláspontját, ami esetleg teljesen más, mint ami aztán, amikor kijönnek ebből az ülésteremből lesz. Ezért érzem fontos kérdésnek, hogy melyik irányba fog inkább elmozdulni, Meloni, a Berlusconi féle, azért mégiscsak a Európa legbefolyásosabb, leghatalmasabb és mérsékelt jobboldali pártcsaládja fele, tehát az Európai Néppárt fele, vagy inkább a Salvini féle konfliktusvállalást fogja továbbvinni. Azért is emeltem ki ezt a 200 milliárd eurót, hogy azért fontos pénzeket és komoly összegeket vár Olaszország, illetve már van folyamatban ezeknek a folyósítások, tehát sok vesztenivalója van az Meloninak is, nem csak Brüsszelnek. Brüsszelnek is persze nagyon fontos, Olaszország ugyan harmadik legnagyobb gazdaság az Európai Uniónak, meg ahogy korábban is mondtam, Draghi alatt a motorja lett ezeknek a tárgyalásoknak. Azért neki, Európának szüksége van Olaszországra nagyon, hogy Olaszországnak is Európára.
Nem csak az Európai Unió harmadik legerősebb gazdaságáról beszélünk, amikor Olaszországot említjük, hanem azt az országot is, amely az Európai Uniónak az egyik alapító tagja. Viszont van, aki a szélső jobboldali győzelem után az Italexitet emlegeti, a Brexit mintájára, hogy Olaszország is kiléphet az Európai Unióból, míg egy másik tábor azt mondja, hogy Giorgia Meloni eurokritikus és nem euroszkeptikus. Ön melyik tábort erősíti?
Én egyértelműen ebben a kategóriában másodikat. Én nem gondolom, hogy Olaszország kilépése fenyegetné az Európai Uniót a közeljövőben. Én eleve azt látom, így az elmúlt, tehát ugye, ahogy most így egyre többet látunk a Brexitből, hogy egyik tagállam se érzi úgy, hogy neki most erre, vagy bármi ilyesmire lenne szüksége, vagy a tagállamok lakói sem. Én azt látom, hogy azok a válsághelyzetek, amiket az elmúlt években átéltünk, és ami még valószínűleg vár is így világszinten, és de az Európai Unióra is főleg, ezek mind inkább a felé mozdítják el az embereket, hogy azért szükség van erre a közös intézményre is, szükség van a tagállamok közötti szolidaritásra, és inkább látják az értelmét az európai az ellentétét. Már csak azért is, mert hogy az unió ugye az egyik fő oka annak, hogy az uniót látja, az egyik fő az unió létrehozásának, az a béke megtartása volt, és ugye amikor látjuk ezt a békét elveszni, akkor főleg látjuk azt, hogy mennyire fontos és értékes ez.
Mi következik most Olaszországban? Az következik, hogy az olaszok felháborodnak, fellázadnak az ellen, hogy kritizálja a Nyugat az ő új kormányukat. Hogyan fogadják egyrészt ezt az olaszok, vagy nem ezzel foglalkoznak, hanem arra vágynak, hogy viszonylagos nyugalom és stabilitás legyen az országukban. Említettük a belső problémák sorát, amellyel meg kell küzdenie a szélsőjobb koalíciónak, és csak akkor tud megküzdeni ezekkel, hogyha engedi kormányozni.
Egyrészt az fontos megjegyezni, hogy ez Olaszországban a vasárnapi választások voltak így hosszú időt a legalacsonyabb részvételi arányú választás, tehát 64% ment el voksolni, Olaszországban rendkívül alacsonynak számít, ami egyrészt azt is jelenti, hogy nagyon sok olasz vagy úgy érezte, hogy nincs kit választania, vagy ezzel tiltakozott a politikának a nem emberközpontoság ellen. Olaszországban nagyon, azt hiszem az elmúlt 10 évben, de lehet, hogy még régebb volt, nem volt olyan kormány, ami tulajdonképpen a választói akaratot fejezné ki, és ebben most ez egy újdonság, hogy ez a kormány viszont ilyen lesz. Tehát, hogyha valaki ezt a kormányt szeretné megbuktatni belülről, mondjuk az ellenfelek, akkor ezzel tisztában kell lennünk, hogy ez egy olyan kormány, ami nem egy hosszú tárgyalások során kialakult kormány, hanem ez tényleg tükrözni fogja nagyjából a választói akaratot. Szerintem ezzel szerintem tisztában van az ellenzék is, hogy már nagyobb ez a támogatottság, de éppen az alacsonyabb részét arány miatt viszont meg arányaiban meg kisebb, szóval ez egy ilyen kettőség. De szerintem nem számítok olyasmi szintű retorikára, mint mondjuk, amit Magyarországon tapasztalunk, hogy van egy ilyen Budapest-Brüsszel háború, egy ilyen hangulatkeltést én nem tudok elképzelni most így Meloni oldaláról.